Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Reggeli személy, Stumpf Bíró Balázs. Méghozzá, mit mondhatok? Jövőkutató, összeomláskutató? Kifejezetten specializálódtál az összeomlásra.
Abszolút mértékben.
Oké, mi a definíció az összeomlásnak? Vannak elképzeléseim, olvastam is most róla, de hogy meg rengetegszer használjuk ezt a szót, de hogy ez egy egészen konkrét értelme.
Hát először is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Az összeomlás esetünkben, vagy az, amivel foglalkozunk, nem is feltétlenül a legjobb kifejezés, mert az összeomlás, mint olyan, az emberek fejében egy eseményként jelenik meg, ami egy viszonylag rövid ideig tartó esemény, sor így van.
Tehát de van a hanyatlás.
Egy épület összeomlik, de ez az, amiben vagyunk, inkább így mondom, az sokkal inkább leírható, így van a hanyatlás kifejezése, aminek lesznek gyorsuló periódusai, amiket majd összeomlásként élhetünk meg. De alapvetően az összeomlás az egy összetett, egy komplex rendszer nagy léptékű, drasztikus leegyszerűsödését jelenti. Ilyen komplex rendszer lehet egy ökoszisztéma, egy társadalom, vagy maga az egész civilizáció, aminek egyébként a kialakulása az viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat, amikor azonban a komplex rendszer eléri növekedésének határait, felemészti az erőforrás készleteit, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása az viszonylag rövid és gyors folyamat.
Tehát a civilizáció összeomlásáról beszélünk, amikor összeomlásról beszélünk.
A globális ipari civilizáció működésének arról a formájáról, amit ma megszokottnak és úgymond normálisnak tartunk.
Erről az összeomlásról beszélünk, ami majd lesz valamikor?
Nem, ez már folyamatban van.
Ettől féltem, hogy ezt fogod mondani.
Ez már folyamatban van. John Michael Greer mondta, ő egy fantasztikus amerikai kutatója a témának, hogy az ipari civilizáció összeomlása már jó ideje zajlik körülöttünk, és még akkor is történni fog, amikor egyikünk sem lesz már életben.
Igen, azt szoktam mondani, hogy hülyék vagytok, a világ vége nem egy pillanat, a világ vége már régen elkezdődött.
Igen.
De hogy jó, rólad pár szó, hogy találkoztál az összeomlással? Hogy lesz valaki összeomlás kutató, vagy mi volt az, ami erre lökött téged?
Nem tudtam megfogalmazni magamnak, hogy mi, de mindig is érdekelt az ehhez hasonló témák sora, viszont 6 évvel ezelőtt, amikor hazaköltöztem közel 10 év után Írországból, ahol egyébként egészségügyel foglalkoztam, abban a folyamatban ismerkedtem meg egy Jan Bendel nevezetű angol professzorral, akinek akkor 2018-ban jelent meg egy rövid, ám annál ütősebb írománya, Deep Adaptation címmel, ami nem is mondandójában, tényszerű mondandójában volt annyira ütős, hanem abból az egyszerű érthető következtetésében, hogy ezt túltoltuk, Béláim. És hogyha ez a helyzet, akkor abból mi következik? Milyen döntéseket érdemes meghoznunk, hogyan kellene ezzel szembenéznünk, és miket reagálhatunk rá? Ez egy nagyon más világ volt 6 évvel ezelőtt, tehát ő kapott kígyót, békát, hideget, meleget, de ahogy én beszélgettem vele, úgy mindemberileg, mind a gondolatai tekintetében nagyon közelállónak éreztem magamhoz, és még az emberek döntő többségét hát megviselte mentálisan, meg pszichológushoz juttatta az egyszerű tény, hogy szembesítették őt a valósággal, rám felszabadítólag hatott. És viszonylag rövid idő alatt eljutottam arra a pontra, hogy úgy éreztem, hogy ha bármi mással foglalkozom, akkor a legértékesebb erőforrásomat, az időt pazarlom el.
De hát 6 évvel ezelőtt ő már nem lehetett egy ilyen magányos profét, már egy sokan elmondták egészen részletes megmenően különböző dolgokra lebontva a kihalásoktól kezdve a jégsapkák olvadásáig, az ózon, tehát ott azért ez nem volt egy ilyen nagyon forradalmi információ, hogy hát nagy a gáz.
Foglalkoztak ezzel különböző kutatók és emberek, még azt sem mondanám, hogy nem volt mainstream, mert még ma sem az, de ez csak idő kérdése. De ha jobban visszagondolunk, akkor nagyjából a 2010-es évek közepéig még bőven túlsúlyban voltak azok az emberek, akik szerint ugye... akik szerint az éghajlatváltozás ugye úgy volt hülyeség, ahogy volt. Ez az arány megváltozott, tehát ahogy teltek az évek, most már kevesebben vonják kétségbe, hogy ez egy létező probléma, és hogy az emberiség áll a háttérben. Az volt talán újszerű abban, amit Bender professzor mondott, és ahogy azt megfogalmazta, hogy gyakorlatilag azt a következtetést vonta le egyértelműen és nyilvánosan, hogy az a fajta modern élet, ahogy azt ismerjük, még a ma élő emberek életében valószínűleg meg fog szűnni létezni.
Elhangzott a deep adaptation kifejezés, a BI adaptáció, tulajdonképpen ezt magyaráznál nekem, légy szíves.
A deep adaptation, vagy magyarul mély alkalmazkodás, ugye ez volt az eredeti tanulmány címe is, illetve a 2021-ben ennek bővített folyamányaként megjelentetett első könyvének a címe is, ami mély alkalmazkodás címen tavaly megjelent magyarul is. Abban különbözik alapvetően az alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz nevű megszokottabb megközelítéstől, hogy kevésbé fizikai dolgokra koncentrál. Tehát nem az a lényeg, hogy legyen napelem a tetőn, meg lemossa el a házat az árvíz, meg fújja le a tetőt a szél, hanem a megközelítésének lényege az, hogy ezek a nehézségek, amik előttünk állnak, ezek elsősorban mentálisan, lelkileg fogják megviselni az embereket, és az ebből fakadó pánik keltheti majd azt a káoszt, ami elvezet a társadalmi összeomláshoz. Ezért nagyon fontos és jelentős az, hogy az embereket szemléletformálás útján szembesítsük az őket körülvevő valósággal, segítsünk nekik megérteni a folyamatokat és az összefüggéseket, mert mennél inkább átlátják ezeket, annál nagyobb az esélye, hogy nem esnek pánikba, és akkor az kisebb káoszhoz vezet. Maga a mély alkalmazkodás egy segítő tér azoknak az embereknek, akik a tudatosulás lépcsőfokain eljutottak arra a szintre, ahol nagyon gyakran egyébként elmagányosodnak, mert az a tapasztalat, hogy erről a témáról, vagy ezzel a témával kapcsolatban a legtöbb visszautasítás az emberekhez a saját környezetükből, családjuktól, barátaiktól érkezik, és a mély alkalmazkodás igyekszik egy olyan biztos teret nyújtani, ahol az emberek olyan társaságban beszélgethetnek erről, ahol nem nézik őket hülyének.
Ez alapján lehetne ez még egy világvége szekta is. Miben különbözik ezektől, vagy ez miért más?
Meg is kapjuk, igen, ezt a béget, hogy halálváró szekta vagyunk.
Nagyon jó, igen.
De a mély alkalmazkodás messze nem az, és nem is prepper csoport, tehát nem arra gyúrunk, vagy biztatunk bárkit, hogy több kiló konzervet halmozzon fel, meg tanuljon meglőni. A kulcs fogalom talán, ami igazán kiemelés megkülönbözteti ezt a mozgalmat bármi más hasonló dologtól, az az, hogy szeretet alapú. És nem az túlélésre biztat, mert hát mi az öreg ördögöt is akarunk túlélni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi lesz, mikor lesz, hogyan lesz, hol lesz, hogyan lehet erre érdemben felkészülni. Ráadásul, ha igazán nagyszabású dolgokról beszélünk, mint az éghajlatváltozás esete, akkor ott minimum évezredes léptékű változásról beszélünk, azt nehéz túlélni. Ezért sokkal inkább a célja az, hogy a túlélés helyett arra irányítsa a figyelmet, hogy megtanítsa az embereket élni a jelenben és szeretetben létezni, megfelelő támogató közösségeket teremteni, mert bármi is történik, legyen akármennyire is, vagy napról napra biztosabb az előttünk álló jövő bármilyen forgatókönyve, nem érdemes azért feladni az egyetlen létező dolgot, az itt és a most valóságát.
2024 évvel ezelőtt született már egy ember, aki ezt a kulcsszót adta meg így irányként, a szeretetet. Hát látjuk, mire ment több mint 2000 év alatt. Nem sikerült átadni ezt az információt. Miért gondolod, hogy nektek sikerül? Illetve egy kicsit ez olyan nehéz projektnek tűnik, mint azt mondanak, hogy csak most megpróbálunk eszet adni az embereknek. Szerinted? Nem akarnak gondolkodni. Nem. Nincs ez az Isten, hogy rávedd őket.
Ez így van, és nem is gondolom, hogy bármi, amit csinálunk, az, az tömeges jelleget fog ölteni, egészen addig, amíg már egyébként mindegy lesz, vagy mondjuk úgy, hogy túl késő. Ettől függetlenül, hogy mennyi esély van ennek, amit teszünk, az nem jelenti azt, hogy nem volna érdemes megpróbálni, vagy tenni érte, hiszen egyszerűen azt látjuk, hogy ennek és így van értelme. Nem lehet szeretetet adni az embernek, vagy rájuk kényszeríteni, inkább így mondom, meg nem lehet rájuk parancsolni, hogy most szeressék egymást gyönyörű kis közösségekben. Sokkal inkább igyekszünk jó példával előjárni. Tehát a magyar csoport, a Deep Adaptation Hungary, az a Deep Adaptation csoportok nemzetközi hálózatában a legnagyobb lett a világon. Nagyobb, mint a nemzetközi anyacsoport, ez volt az egyik oka annak, hogy Bender professzor meglátogatott minket. Igyekszünk olyan, tehát a törekvésünk az, például a DEA klubok országos hálózatával, hogy két hetente találkozzanak az emberek a fizikai valóságban is, valamilyen esemény kapcsán. És nem az a lényeg, hogy akkor ott most mindenki megtanuljon fúrni, faragni, vagy mémulcsolni, hanem az, hogy együtt legyünk. Jól érezzük egymást abban a közösségben, ahol ott vagyunk. Egyszerűen azért, mert arra kell törekednünk, hogy minőségi időt töltsünk el egymással, mert amikor majd eljönnek a nehéz idők, azok fogják valójában az embereket közösségé préselni. Addig beszélhetünk bármiről, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. Tehát az emberek nem fognak ezzel a témával többet foglalkozni, mint amennyit egyébként szánnak rá, ami nyilván nem elég. Viszont ha a szükség meg az érdek majd közösségé préseli az embereket, hát nem kellemesebb és könnyebb olyan emberek társaságában eltölteni, még pláne a nehéz időket, akikkel szívesen vagyunk, és akik szívesen vannak velünk.
Azt mondod, hogy a nehéz idők közösségé préselik az embereket, de a szociálpszichológia azért nem egészen ezt állítja, azt fel is osztatja őket, atomizálhatja, egymás ellen fordíthatja, egymás megeszik, lelevik, és elveszik az utolsó szád cigijét. Tehát igazából legalábbis nyilván ezeket a kifutásokat látjuk, mert ezek látványosabbak, és valamivel jobban filmvászonra vihetők, de hogy miért gondoljátok, hogy ez ettől inkább összepréselődik, összekovácsolódik a közösség?
Nagyon érdekesek ezek a kutatások. Egyébként sok közülük arra utal, hogy a nehéz időszakok, amennyiben rövidek, és látszik a végük, akkor inkább összehozza az embereket, mint elválasztja. Aztán, ha szükség meghalad egy pontot, akkor valószínűleg az esetek többségében ez felbomlik. Pontosan azért tesszük, amit teszünk, mert erre most van lehetőség. Nem akkor, amikor a nehézségek elkövetkeznek, mert akkor nehéz lesz az embereket összehozni altruista gondolatok mentén. De azt azért látni kell, hogy igen, valóban így van ez. Egy 2012-es Bundestag által rendelt tanulmány arra volt kíváncsi, hogyha megszűnnek a közszolgáltatások, elsősorban az áramszolgáltatás, mert ez egy áramalapú civilizáció, akkor mennyi idő kell ahhoz, hogy a társadalom szövete elkezdjen repedezni és szétesni. Arra a következtetése jutottak, hogy legfeljebb 2 hét.
Nem, hogy ez nagyon rövidnek tűnik.
Hát sok esetben szerintem hosszú, tehát ennél rövidebb is lehet adott esetben, attól a ponttól számítva, hogy megszűnik az áramerőszak monopóliuma, mert az lesz az igazi választóvonal. Ez azt kell érteni, hogy azok a polgártársak, akik kicsit türelmetlenek, erőszakosabbak, kevesebb tartalékkal rendelkeznek, elindulnak megkeresni ott, ahol van. És amikor a mély alkalmazkodás közösségépítéséről beszélünk, meg a valóságról, akkor arra biztatjuk az embereket, hogy ahelyett, hogy romantikus elképzeléseket kergetnek, hogy majd XY-nal, akivel már 2-szer levélváltásban voltunk, majd tanyát veszünk, és akkor milyen jó lesz, ott igyekezzenek a közösséget építeni, ahol fizikailag létezik a szomszédságukban. Mert ez a tanulmány arra is kitér, hogy egy ilyen nehéz pillanatban valószínűleg pont a szomszéd lesz az első, aki majd átjön fél téglával, mert látta, hogy te ott pakoltál befele, tehát neked valószínűleg van, mert ne legyenek olyan illúzióink, hogy bárki majd vidáman otthon is nézi, hogy a gyermeke éhezik.
Bocsáss meg, a kérdés az, hogy most azt halljuk leginkább különböző fórumokon, most elkezdték a politikusok is most már észrevenni, hogy valami probléma lehet, és különböző célokat határoznak ki, klímacélokat, különböző kibocsátási határértékeket jelölnek meg. Úgy tűnik, hogy hát így, mintha valami történne. Viszont az általad elmondottakból azt szűrtem le, bár nem mondtad ki ezt konkrétan, hogy ez a dolog, amiről beszélünk, ez az összeomlás vagy hanyatlás, ez elkerülhetetlen. Valahogy azt éreztem.
Igen, Bender professzor azt mondja, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges. De hogy gombot várjuk az előző gondolatra, tehát a szomszéd lesz az első, aki átjön féltéglával, és pont erre vonatkozik a honlapon található 100 kérdéses reziliencia kérdőívünk is, amiben az ember felmérheti 12 témakörben saját maga meg a háztartása pillanatnyi ellenálló képességét. Az első kérdés az, hogy hívják a szomszédodat. Mert az emberek döntő többsége még ezt sem tudja. Jó. És hogyha ezen a szinten állunk, akkor egy ilyen helyzetben valószínűleg a féltégla lesz az első lépés. Viszont hogyha igyekszünk minőségi időt és kapcsolatot eltölteni és kialakítani a szomszédunkkal, akkor azt, ez az említett tanulmány arra is rávilágít, hogy a féltégla helyett sokkal inkább egy támogató irányba mozdul el. Tehát az emberek ahelyett, hogy fejbe csapnák egymást és elvennék, ami a másiknak van, eljuthatnak arra a pontra, de nem vadidegenekkel, hanem már kialakult kapcsolatok mentén, hogy hát nekünk sincs sok, de akkor ennyit tudunk adni belőle, ti meg adjatok abból. És ez a típusú támogatás az, amit most szükséges megalapoznunk. Kérdésedre visszatérve, itt semmi az égvilágon nem mutat ebbe az irányba az államok részéről, pláne nem a mindenkori elit részéről, hogy ezt a fajta közösség kialakítást támogatnák. Abszolút mértékben az atomizáció irányába megy a társadalom, és az a fajta rendszerfüggőség kialakításába, aminek egyébként mindannyian rabjai vagyunk, tehát az emberek döntő többsége, de ez a gyakorlatilag mindenkit értek, valamilyen szinten biztosan függ a rendszertől, ami alatt azt értem, nem politikai rendszerre gondolok, hanem a gazdasági társadalmi rendszerekre, arra, hogy azért nem halunk szomjon, mert kinyitjuk a csapot, és jön belőle a víz. Vagy ha éhesek vagyunk, akkor üres a hűtő, lemegyünk a boltba, és bevásárolunk. Uh-huh. Ez teljesen természetesnek veszült, holott az élet szempontjából ez abszolút nem normális, sokkal inkább abnormális, és egy rendkívül összetett és törékeny rendszernek az eredménye. Az ellenálló képességünk fejlesztésének egyik első és legfontosabb része, hogy gondolkodjunk ezen a dolgon, hogy kerül az a víz a csapba, és hogy kerül a kaja az asztalunkra, és mi történik akkor, hogyha ez már nem lesz elérhető.
Anarchista barátaim azt mondják egyébként, hogy ilyen helyzetben elkezdi megszervezni magát a közösség, és az általad nagyjából fölvázolt módon kezd el működni. Nyilván lesznek kilengések, azokat viszont majd valahogy kordában tudja tartani a józanoknak a többsége. Nekem is vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, hogy az előkészítés nélkül működhet-e, mert hogy nem erre vagyunk szocializálva, nem erre, vagy az egész életünk nem erről szól, hogy az általad mondottak, hogy ha nekem ebből van három, neked abból van három, akkor egyet-egyet adunk, akkor kettő lesz meg egy abból, és akkor mind a ketten egy win-win szituáció vagyunk, hanem arra vagyunk szocializálva, hogy én elvegyem, ha erősebb vagyok, elvegyem a tiédet. De hogy lehet erre készülni? Tehát, hogy tartalmas együttlét, események, önmagában elég ez?
Az első és legfontosabb dolog az én szempontomból, legalábbis ahogy én látom, az a szemléletformálás. A megismerés, a megértés és a megbékélés folyamatának a különböző lépcsői. A megismerés alatt azt értem, hogy egyáltalán pillancsunk rá, hogy léteznek ilyen típusú problémák, létezik polikrízis, mit is jelent az, hogy áll össze, milyen hatással és következményekkel jár majd az életünkre, mert ez a legfontosabb konklúzió, amit le kell vonni. De ehhez a megismerésen, hogy ilyen is van, túl kell lépni, amit az emberek döntő többsége nem tesz meg, tehát ha belenyomjuk az arcába, azonnal fordul el, tagad, menekül és visszadugja a fejét a homokba, ami egyébként egy értető emberi reakció. De a következő lépés a megértés, az viszont már, és ezért is necces, mert az adott embertől igényel befektetést, időt, energiát, hogy járjon utána, nyilván bizonyos segítséget mentén, hogy mik a realitások, hogyan függenek össze a dolgok, és ezek milyen következménnyel járnak majd az ő személyes, meg a családja, a szerettei életére. És nem azért, hogy fantasztikus tudományos konklúziókat vonjon le, hanem azért, hogy hiteles és őszinte döntéseket tudjon meghozni az életével és a jövőjével kapcsolatban. És a végeredmény ebben a megbékélés kellene, hogy legyen, vagy érdemes eljutni oda, az, hogy vannak bizonyos dolgok, amikre nincsen ráhatásunk. Már azon túl, hogy gyakorlatilag megvan az a csodálatos képességünk, hogy a legrosszabb helyzeten is képesek vagyunk drasztikusan rontani bármikor. Ez egy fantasztikus emberi tulajdonság, elég körbenézni a bolygón.
A gyászmunkára emlékeztet egy kicsit, amit most leírtál.
Abszolút mértékben. Tagadás. Kübler-Rossz-féle gyászfázisok. Így van, erről van szó. Így van.
Mert hogy ez történik igazából, ha jobban belegondolunk, hogy itt van egy halálos betegünk, aki el kell fogadnunk, hogy nem fog meggyógyulni soha. Nem adjuk meg azt az esélyt, hogy a politikusok egyszer csak észhez térnek, a döntéshozó elit.
Azt kár, azt felesleges. Meg nem
irányul is, a folyamat?
Abszolút mértékben, tehát azt hiszem, Szatmári Őrs mondta egyszer egy konferencián, hogy sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk a folyamatot. Utóbbira volna elméleti esély, de azok az áldozatok, amiket ezért meg kellene hozni, az önmagában elhozza a teljes társadalmi és gazdasági összeomlást, amit nyilván senki nem akar felvállalni. Nem fogja egy politikus, aki ezzel tönkreteszi azt a szemét dombot, aminek a tetején ül, hiszen eleve ciklusokban gondolkodik. Nem fogja egy gazdasági vezető, akinek első és egyetlen és mindent elvívő szempontja az a profit, meg az állandó folyamatos növekedés, de nem fogják az emberek sem. Hiszen lelkében mindenki sztahanovista, ki lesz az, aki saját elhatározásából jelentősen rosszabbul fog élni. Egy Tim Garrett nevű elképesztő amerikai fizikus számolta azt ki, hogy ahhoz, hogy érdemben valamennyire is lassítani tudjuk ezt a folyamatot, és itt nem széndioxid kibocsátás csökkentésről, meg trükkökről van szó, mint netto zéro, hanem drasztikus visszafejlődésről, összemenésről. Ahhoz, hogy érdemben elméleti lehetőségünk legyen arra, hogy lassítsuk ezt a folyamatot, ahhoz a gazdaság méretét, vagyis az életszínvonalunkat az első évben hatodára kellene csökkenteni, majd utána még jó darabig felezni évente. Most ezt gondoljuk már el, hogy ez mit jelent, amikor a Covid idején az az 1-2-3-4%-os csökkenés gyakorlatilag padlóhoz csapta az embereket meg a gazdaságot, és mindenki rosszul volt, hogy egyébként ilyen szörnyű körülmények között kell élnünk. Ebbe semmi realitás nincs. Minden féket és ellensúlyt eltávolítottunk, és lényegében tövig nyomjuk a gázt. Minden mutató azt tükrözi, hogy a folyamat gyorsul.
Egy irányú folyamatok, ugye ezt az általad adott anyagban olvastam, illetve az energia szakadék kifejezést olvastam még, ami rendkívül izgalmas. Mi az?
Hát ezt ott kell kezdeni, hogy létezik egy nagyon egyszerű, nagyon fontos mutatószám, amit úgy hívnak, hogy Energy Return on Energy Invested, vagyis EROEI, ami azt jelenti, hogy az energia megszerzésére fordított energia hányadosa. Uh-huh. Ez a szám a természetben mindig 1 és 2 között van, és minden élőlényt jellemez a természetben, beleértve az őseinket is. Ha a szám egyfelé közelít, akkor az élőlény éhezik, ha egy alá megy éhen hal. Ha 2 felé közelít, akkor tartalékot képeztünk, és akkor kipipáltuk az első és legfontosabb dolgot, a létfenntartást, jöhet a második legfontosabb dolga, a fajfenntartás. Igen, nem, de ebben az egész rendszerből egyedül a Homo sapiens volt képes kitörni a mezőgazdaság feltalálásával, azért, mert az energia ezáltal kis befektetéssel nagy mennyiségben megtermelhetővé, ezzel tárolhatóvá és később felhasználhatóvá vált. Így alakult ki a komplexitás, a szakosodás. A régi ősi közösségekben 10-12 társadalmi szerep volt, az ókori birodalmakban 10-12 000, a globális ipari civilizációban több van, mint 1 millió. Ez azt jelenti, hogy ilyen sok energiánk van, és erre használjuk. Igen, nem csak, hogy a mezőgazdaság feltalálását követően, tehát, hogy elhagytuk ezt a 2-es számot, ez eljutott 5-6 ezer év alatt 4-ig, majd a komplex ókori civilizációk megjelenésével 5-ig. De az ezt követő 7000 évben ez nem változott, tehát mindegy, hogy Julius Caesar vagy Rákóczi fejedelem, ez a szám 5. Ugyanarról szól az élet, megyünk a kocsival meg a lóval. De aztán a 18. század közepén, amikor megtaláltuk és elkezdtük kiaknázni a szénhidrogéneket, néhány évtized alatt, tehát 12000 év kellett neki 2-től 5-ig, néhány évtized alatt jutott el 5-ről 100-ra. Ez a fosszilis energia. Konzervált napenergia, elképesztő energiasűrűséggel és energiahatékonysággal, amit a természet több száz millió év alatt gyömöszölt be a föld alá, mi meg nagyjából most 3 évszázad alatt ezt leszívjuk. Amikor elkezdtük kiaknázni a szénhidrogéneket, például a kőolajat a 19. században, akkor ez a szám még 100 volt. A 100 alatt azt értem, hogy 100 egység energia kinyeréséhez, egy egység energiát, mondjuk 100 hordó olajhoz, egy hordó olajnyi energiára volt szükségünk, ez azt jelentette, hogy 99 hordó olajjal azt csináltunk, amit akartunk.
Hát nem csodálatos ez?
Hát fantasztikus, csak hát leszettük, és nem csak kőolajban, meg szénhidrogénben, hanem mindenféle nem megújuló természeti erőforrásban az alacsonyan lógó gyümölcsöket. Mindent, ami jó minőségű volt, könnyen elérhető volt, úgyhogy ezért is egyre nehezebb és drágább hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. Igen, ám csak mivel ezeket leszettük, ez a szám már réges-rég nem százas, hanem a konvencionális, tehát hagyományos szénhidrogének esetében alig éri el a 20-at, az isteni megváltó zöld energiának nevezett energiaforrások esetében alig haladja meg a 10-et, és hát a mostanában már ismert tebb fogalmak esetében, mint a palaolaj, palagáz, azok energetikailag értelmezhetetlenek, mert 5 alatt vannak, és ne felejtsük el, hogy a Római Birodalom járt 5-nél. És hogy átlagban 7 alá megy ez a szám, az azt jelenti, hogy a civilizáció ebben a formában nem fenntartható. De ez a szám, tehát ez jelenti az energia szakadékba hullás, hogy most már olyan nagy mennyiségű energiát emészt fel az energia megszerzése, hogy egyre kevesebb dologra fog jutni, és ez miatt csökken az emberi jólét, és instabillá válnak a gazdasági, politikai, társadalmi rendszereink, ami önmagában elvezet az úgynevezett katabolikus kapitalizmushoz, amikor a kapitalizmus már nem tudja a profitot a szokásos módon előállítani, tehát valamikor saját maga által épített javak lebontásából nyeri, és ez a folyamat az, amikor az állam majd azt nézi, hogy melyik ujját kell leharapnia, mert nem fog mindenhova energia jutni.
A kerületek eladják az épületeket, hogy pénzhez üssenek, stb. De csak ezt mondom, hogy de hogy ugye van az a aranyköpése a szaudi egyik olajhercegnek, akit megkérdezik, hogy nagyon, de ez el fog fogyni. Hát ez nem olyan, hogy most, mivel hogy itt az újratermelődés nem olyan, mint hogy a fa nő, mert az is elég lassú, de az olaj az sokkal lassú. Azt mondta, hogy a kőkorszaknak se az élet vége, mert elfogyott a kő. Ugye ismerjük ezt a poént, amire az a cél, azt gondolom, hogy akkor jön a hidegfúzió, jön valami, hát az emberiség mindig kitalált valamit, ami kihúzta ebből a csávából, és akkor újra visszaáll, minden nagyon jó lesz.
Hát ez a techno-optimizmus, ami a tagadás egy formája. Gelencsér tanár úr kedvenc veszőparipája, nagyon szereti őket. Én is egyébként, hát ha valamikor föltaláljuk, valahogy jó lesz, megszületik az a tudós, ez mind a probléma hárítása, ugye, csak mert nekem kelljen vele foglalkozni. De hát Einstein bácsi mondta, hogy azon a szinten megoldani a problémát, ahol keletkezett, igen nehéz. Na most az a fajta megváltás a technológiától, amire számítunk, az azért nehéz, mert maga a technológia, illetve annak a háttere és az egész rendszer működése hozta létre ezt a problémát. És ennek nagyon sok eleme van, például ugye a pénzrendszerünk működése, ahol a semmiből teremtik a kereskedelmi bankok a forgalomban lévő pénz több mint 80%-át hitel formájában, ami gyakorlatilag egy ígéret a jövőre nézve, tehát szükségszerűvé teszi a növekedést. És ezért olyan nehéz erről beszélni, nem csak az emberek számára, hanem különösen a vezetők számára, vagy a gazdasági döntéshozók számára, hogy egy olyan világ előtt állunk, ahol már nem arról szól majd a beszélgetés, meg a mondóka, hogy így növekedünk-e, vagy így, hanem hogy milyen hihetetlenül sokat kell tennünk azért, hogy ne így menjünk lefelé, hanem lankásabban, csak így. De ezt nem értik meg az emberek egyelőre, mert ma is minden arról szól, hogy megépítették, megnyílt, átadták, most már nem 3, hanem végre 5%-kal növekszik. Ebből nem tudunk kilépni, és ez a kényszer az, ami elvezet minket majd a végeredményhez. Ez egy olyan, éppen azzal hasonlattal tudnám leírni, hogy egy egyre gyorsabban száguldó autóban repesztünk a szerpentinen, ahol most már fék se nagyon van, és tudjuk, hogy előbb-utóbb ott az egyik kanyarban majd szépen lepördülünk, és annak mi lehet a vége. Ennek egyetlen elkerülésének egyetlen megoldás, hogy ki kell ugranunk az autóból, de ha egy 180-nal repesztő autóból kiugrunk, akkor az majdnem biztos, hogy komoly következményekkel jár. Viszont ez erre elmondható, hogy biztos, de azt még mindig vitatott, hogy ott majd biztosan kisodródunk-e a kanyarban, vagy nem. Az lehet, hogy megtörténik, lehet, hogy
addigra
nem.
Addigra megtanítjuk az autót repülni.
Vagy megjavítják a tudósok, a Verdát, valami történik, viszont ha most kiugrunk, akkor jó eséllyel össze-vissza törjük magunkat. Tehát ezt az áldozatot senki nem akar, és nem fogja meghozni.
Mi jut eszedbe arról, ha azt mondja valaki, hogy a fenntartható fejlődés?
Az ENSZ egyik olyan célja, ami azt hiszem 17 cél közül, SDGs, ami az összes többit megfúrja. Tehát mert a fejlődés szinonimája a jelen világban a növekedés.
Így van.
És növekedés, végtelen növekedés, az nem megvalósítható egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón.
A bolygón nem. Na de itt az egész naprendszer és az univerzum nekünk.
Hát igen. Erre a fizikus kollégámnak, amit most nem fogok tudni idézni, van egy csodálatos táblázata, amiben levezeti, hogyha ugyanígy fejlődnénk tovább, akkor néhány száz vagy maximum 1000 éven belül már a teljes naprendszer energiája sem volna nekünk elég, és néhány 1000 év alatt jutnánk oda, hogy nem is tudom, elképesztő a fél univerzum energiáját felemésztenénk ezzel a fajta exponenciális növekedéssel, de ilyen nincs a természetben. Tehát ez lehet, hogy igyekszünk elfelejteni, hogy mi a természet részei vagyunk, és természeti lények vagyunk, de a fizikai törvények, a természeti törvények ugyanúgy vonatkoznak ránk. Tehát ez egyszerűen nem megvalósítható. A kérdés az, hogy mondhatnám úgyis a két út, amiközül választhatunk, hogy magunk döntjük be az ipari civilizációt, ez nyilván nem opció, vagy megvárjuk, amíg az magától következik be.
És ez a bedőlés, vagy összeomlás, vagy hanyatlás, ez elkerülhetetlen, az úgy nagyjából, vagy elkerülhetetlen a véleményetek szerint, ez így kiderült. De mégis az általad küldött anyagban van egy nagyon fontos mondat, hogy miért felülírhatatlan az emberi psziché programja? Ez a kérdést teszed föl, vagy teszem én föl. De hát ez ellentmond ennek az egésznek. Hát, amit szeretnétek, az épp az, hogy felülírjátok az emberi psziché programját.
Amikor azt mondom, hogy vagy inkább azt mondtad, hogy felülírhatatlan, azt alapvetően a tömegekre vonatkozik. A tömegek szintjén nem lesz megfelelő léptékű változás, megfelelő időben, de az egyének szintjén igen, ott létezik az innováció is, és ott nagyon sok mindent lehet tenni. Ezért mondtam már itt a beszélgetés elején, hogy ez egy szélmalomharc, és nincsen olyan illúziónk, hogy ez majd tömeges jelenséget ölt, és sikerül minden célunkat elérnünk. Egyáltalán nem, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes törekedni rá. Tehát alapvetően az emberi agy működése az még mindig kőkorszaki. Ugyanis ez az agy a fejlődését, vagy inkább úgy mondom, az emberiség története, nem az írott történelme, mert az még elképesztően rövidebb néhány ezer év, de az emberiség története, vagy a Homo sapiens története 97%-ban a kőkorszakban zajlott. A változások, olyan gyorsak, amit az evolúció nem nagyon tud lekövetni, és ez alatt a változások alatt különösen az utóbbi néhány évtizedet értem. Ezért olyan kiszolgáltatott ember a technológiai civilizációnak. A döntési mechanizmusa a Homo sapiensnek, és ez mindenkinek ajánlom nagy szeretettel a Platform című rendkívül nyomasztó spanyol filmdrámát a Netflixen, abban minden benne van, hogy hogyan működik az ember. A döntési mechanizmusaink, hogy mit preferálunk, mit csinálunk inkább, milyenek a választásaink, azt alapvetően azok a programok határozzák meg a tömegek szintjén, amik a túlélésünket biztosították sok-sok tíz és százezer éven keresztül. De ezek már kontraproduktívak, ezek éppen ellenkező módon hatnak egy olyan környezetben, amiben most élünk. A többet, jobbat, szebbet, mindent ide nekem most, meg a saját környezetemnek, a többiek meg mehetnek a kukába. De alapvetően attól függetlenül, hogy ez így van, vagy nem így van, a valóságot nem tudjuk fölülírni, akármennyire is igyekszünk. Tehát a tömegek mozgása, döntése fogja eldönteni ezt a folyamatot, és hát maga a rendszer az alapvetően nem az ideális irányba nyomja őket.
Én mondjuk nem tartom ördögtől valónak azt a gondolatot, hogy hát ha itt a kihalás ideje, itt a kihalás ideje, jönnek a szurikáták, a delfinek, vagy a denevérek, nekem mindegy, a következő civilizáció hát ha jobban sikerül. Tehát azt gondolom, hogy tehát amikor arról beszélünk, hogy összeomlás és civilizáció, vagy stb., akkor azt ne felejtsük, hogy a Föld attól nagyon jól fogja érezni magát, hogyha egy tömeges kihalási hullám az emberiséget eltakarítja. Sőt, egy fantasztikus megújulás fog elkezdődni, és valószínűleg előbb-utóbb kiemelkedik ebből egy újabb szereplő.
Így van, ez benne van a pakliba. A földanyát semmiképpen nem kell félteni, mert ő egy bolygó, tehát jó ideje itt van, meg még itt is lesz egy darabig, de látott is már jó néhány kihalási hullámot, tömeges kihalási hullámot, ugye most zajlik a hatodik. Én nem gondolom egyébként, hogy feltétlenül az emberiség mint faj végét látnánk a közeljövőben, itt, és nem a világ végéről beszélünk, hanem annak a modern életnek a drasztikus átalakulásáról, vagy bizonyos helyeken adott esetben a megszűnéséről, amit mi normálisnak tartunk, és amit megszoktunk, ez az, ami fenntarthatatlan, beleértve a fenntarthatóság nevezetű dolgot is, mert amit mi ebben a civilizációban csinálunk, az semmilyen módon és mértékben nem fenntartható. Az már egy más kérdés. Jó, akkor vegyük egy picit kisebbre a látószöget. Amikor az erőforrások túlhasználatáról, meg kimerüléséről, amire utaltam az előbb, és emiatti drasztikus leegyszerűsödéséről beszélünk, akkor elmondhatnánk, hogy akik maradnak, azok majd egy egyszerűbb világban, akkor már csak a megülő természeti erőforrásokra támaszkodva, majd szépen elkapirgálnak. De hát itt sajnos nem az a helyzet, mint mondjuk a nyugat-római birodalom összeomlása után volt az Appennin félszigeten, hogy a paraszt tekintve, hogy ugyanúgy esett az eső, fújt a szél, mint addig, ugyanúgy szántogatott tovább, és nem viselte meg az, hogy most Rómában császár ül, vagy a vizigótok. Itt alapvetően olyan mértékben és mélységig, meg főleg sebességgel változhatnak meg a fizikai életkörülményeink, amiben élünk, a csapadék, a víz, az időjárás és számos egyéb tényező, vagy a hőháztartásunk, ami nagyon sok esetben és sok helyen ellehetetleníti a mindennapi életet.
Ezt akartam megkérdezni, bocsáss meg, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem fenntartható ez a fajta civilizáció, akkor azt jelenti, hogy hát jó, nem jön ki a pizza futár, kész, a jövőben nem fogják a pizzát kihozni, de hát a közéletben lemehetek bevásárolni, vagy olyan mértékben, hogy megtanulunk barlangba lakni.
Én attól tartok, hogy ez nagyon változó lesz. Tehát nem ugyanakkor, nem ugyanott, nem ugyanúgy következik be. A különböző államok és a különböző nagyobb léptékű szervezetek más-más ütemben fognak szétesni. Az észak-amerikai Notre Dame Egyetemnek van is erre egy ilyen kis halállistája, egy kutatása, hogy melyik ország milyen ütemben esik majd szét, nem meglepő módon, amelynek fejlettebb és komolyabbak a tartalékai, meg a társadalmi gazdasági rendszere, azok tovább húzzák. De alapvetően azért azt látni kell, hogy van egy fantasztikus könyv, az a cím, hogy Blip, vagy szempillantás, az emberiség 300 éves kalandja a fosszilis civilizációval, és akkor ott egy 3 millió éves idővonalon van feltüntetve ez a kis 300 éves kis köhintés. Ezt tette lehetővé, tehát a mezőgazdaság és a szénhidrogének tették lehetővé ezt a kiugrást. A mezőgazdaság megmaradhat, de gyakorlatilag, ha még így megy ez tovább néhány évtizedig, és azért akármennyire tragikus, és ez teljesen önző módon a saját szempontunkból bízunk benne, hogy ez még így megy tovább néhány évtizedig, akkor olyan mértékben emésztjük fel az erőforrásokat, ami gyakorlatilag a jövőben nem nagyon fogja lehetővé tenni egy olyan típusú civilizáció kialakulását, mint ami itt minket körülvesz.
Kimerül a talaj, már addigra, már hiába, hát a talajt, már a magot a se vethetjük
kinyírjuk el. Tehát jelenleg is attól függően, hogy milyen kontinens nézünk, a termőtalaj 30-60%-ban közepesen vagy súlyosan degradálódott, tehát döglött, nincs benne élet, por. Na most, ha minden így megy tovább, akkor az évszázad közepére ez az arányszám meghaladja a 90%-ot. És a FAO jelentése szerint az utolsó klasszikus betakarítások az ipari mezőgazdaságban a Földön a 2070-es évekre várhatók. De a talaj még, ha termőtalaj, nagyon lassan is, 2,5 centivel, vagy inkább úgy mondom, hogy 25 centi, tehát nagyobb a gyásónyomnyi termelődik 1000 év alatt. De előbb-utóbb lesz humusz. Én azokra a nem emberi léptékben nem megújuló természeti erőforrásokra gondolok, nyersanyagokra és elsősorban fosszilis energiahordozókra, amik lehetővé tették ezt az ugrást, ezt lényegében kimerítjük, és belátható ideig.
Ahol millió évekről beszélünk.
Hát így van, inkább 100 millió.
2 percig maradt, borzasztóan sajnálom, hisz azt hiszem, hogy elején vagyunk ennek a beszélgetésnek. Folytatjuk. Egyértelműen úgy vagyok, de ahogy akkor pontosítva a vadászó gyűjtögető. Az lesz az a belőhető
én
szint, attól
tartok, látom. Hogy lesznek, tehát megszűnik ez a globális standard élet, és valószínűleg lesznek a bolygón olyan részek, ahol vadásznak és gyűjtögetnek, és lesznek olyan, ahol adott esetben majd lebegnek az emberek, mert hát azért erőforrás egy kisebb közösség számára, meg a technológia, az valószínűleg egészen sokáig rendelkezésre áll majd.
Gyerünk, akkor precíz és hasznos információkkal szolgáljunk az utolsó perc. Tehát deepadaptation.hu, ugye itt található meg aki irodalmat és ilyesmit keres erről, illetve dobjuk be még a könyv szerzőket és címeket, hogyha hát, valaki azt keresni.
Nagy szeretettel várjuk az embereket a Deep Adaptation Hungary című Facebook csoportunkba is, ami most már ugye említettem, hogy a legnagyobb, illetve majd akkor közzétesszük a leírásban a szabadon elérhető linkjét, üdvözöljük a nagy felbomlás korában, amely egy rövid és nagyon ütős tanulmány. Tavaly fordítottuk le, ajánljuk mindenkinek, illetve Jen Bendel professzor első, tehát mély alkalmazkodás című, és még inkább a második, a napokban megjelent, magyarul megjelent könyve, az Összetörve, amit mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlok.
Ezek a linkek benne lesznek a videóban egyébként, ahol ezt a beszélgetést kitesszük, és ott mindenki eligazodik. Stumpf Bíró Balázs volt a vendégem, összeomlás kutató, gyakorlatilag a bevezetőnél tartunk, és letelt ez 1 óra, úgyhogy mi biztos, hogy beszélgetünk még egy kicsit, de lehet, hogy önök is részesei lesznek. Most búcsúzom.
Köszönjük a lehetőséget.
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.